Tehát a 149. Zsoltár elejével kezdjük. Dicsérjétek az Urat, énekeljetek az Úrnak új éneket. Dicséretet a hívek gyülekezetében. Örüljön alkotójának Izrael. Sion lakói örvendezzenek királyuknak. Dicsérjétek nevét körtáncot járva, énekeljetek neki dob és hárfa kísérettel, mert gyönyörködik népében az Úr. Győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat. Győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat. Vígadnak a hívek e dicsőségben, újonganak pihenő helyükön. A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének, lényének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Drága Úrunk, köszönjük az életünket, köszönjük, hogy kijelented magadat nekünk, és elmondod azt, hogy te akartál minket, bármi is történt velünk, bármilyen körülmények között is fogantunk, hordott anyánk, neveltek minket. Sok minden történt velünk, van, amiről még mindig nem tudunk, van, ami még ott van mélyen, tudatalattinkban, idegrendszerünkben, van, amiről már tudunk, és talán nagyon fáj, és nagyon nyomaszt, vagy szégyeljük. Urunk, olyan jó, hogy adsz olyan alkalmakat, amikor veled beszélgethetünk életünkről, múltunkról, gyökereinkről, meghatározottságokról, genetikai üzenetekről, neveltetésről. Köszönjük, Urunk, hogy te benned tudhatjuk magunkat, és segíts, hogy amikor szívünkbe nézünk, amikor ezeket a kérdéseket vizsgáljuk, veled legyünk, te benned legyünk, mert te vagy a teremtő, és te vagy az áldott orvos, te vagy a mennyei pszichiáter, pszichológus, te vagy, aki úgy tudod a karamboló krízisek után helyre tenni az életünket, hogy az működjön. Drága Úrunk, köszönjük a terített asztalt, hogy a bennünk lévő ellenség szeme láttára is megteríted a te asztalodat, életet teremtő drága igéddel és szavaddal, nevünkön szólítasz és kijelented magadat. Köszönjük a bort és a kenyeret, az áldozatnak, az isteni szerelemnek a jelét, jelzését, és azt, hogy te itt vagy velünk mindezekben, mindezek által, és megtérésre indítasz, bűnbánatra, bűnismeretre, megújulásra, és újongó örömre. Urunk, drága Jézusunk, áldj meg minket, ne maradjunk magunkban, hanem szentelődjünk meg benned, és általad szeretetedbe ajánljuk lelkünket, életünket. Amen. Máté evangéliumából olvasom a jól ismert igéket. Jézus ezt mondja, és hisszük, hiszem, hogy nem csak 2000 évvel ezelőtt, hanem azóta is mondja. Szentlélek által hangzik a világban sokak számára. Máté 11 végéből. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és így megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Sokan sokféleképpen magyarázzák ezt az igét. Hozzám nagyon közel áll az az egyik értelmezés, talán Gyökösi Bandi bácsán olvastam, nem tudom. Tehát, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. Hát sok mindenben meg lehet fáradni, és sok olyan fáradtság van, aminél úgy tűnik, hogy nincsen rehabilitáció, nem nézünk szembe a fáradtság okaival, és gyakorlatilag olyan üres járat, és a fáradtság is fárasztó, és aztán a folytatás is fárasztó. Itt talán olyanokat szólít meg Jézus, valószínűleg minden megfáradta, de elsősorban azokat, akik keresztényként belefáradnak a kereszténységbe. akik hívőként belefáradnak sok mindenbe, a küzdelmekbe, az árvasságba, magányba. Ha már benne vannak társas kapcsolatokba, akkor abba, azért fáj az, mert hogy történhetett ez meg velem, hívő emberrel, ezek a krízisek, kudarcok, nehézségek, hogyha Isten él, hogyha ő van, ha valóban ő akart, ha valóban szeret engem, mi ez, ami velem van, vagy volt, mik ezek a meghatározottságok. Nem lehetett volna ezt egy picit jobban megrendezni, hát milyen dramaturg ő, milyen rendező ő, miről van itt szó, miért fájnak annyira ügyek, dolgok, terhelnek le, hogy bénává tesznek, vagy frusztráltá, vagy tehetetlenné, lehetetlenné sokszor, vagy miért nem változnak meg ügyek, amikor annyit imádkozom érte, amikor az Úr azt mondta, hogyha egy mustármagnyi, de igazi, valóságos hitetek lenne, hegynyi terhek, nyomorúságok tudnának megváltozni, és van, ami nem változik meg, és ez fárasztó, fárasztó lehet. Ahogy gondoltam erre a mai alkalomra, nekem is át villant az agyamon néhány motívum, például egy barátom, akivel valamikor együtt voltunk fényképészek, és az ő testén hosszú, nagy, lila, kékes folt van. Később tudtam meg jóval, miután már tulajdonképpen el is szakadtunk egymástól, mint barátok, mert máshol élek, máshol élünk, hogy magzat korában kapta ezt a sérülést édesanyjától, aki hát kötőtűvel vagy horgolótűvel próbált őt kivégezni, megölni. És ez az én barátom keresztény ember, hívő ember, és minden nap tükörben néz valószínű, és minden nap lát egy jegyet magán. De aztán ez az édesanyja őt valahogy valamiképpen csak megtartotta és fölnevelte. Vannak meghatározottságok. Múlt héten egy bibliaórán voltunk együtt, és meghívtam olyan fiatalokat, akik fogyatékosan élő fiatalokkal foglalkoznak, és ők, akiket meghívtam, elhoztak 3 tolókocsis fiatalt, és beültették őket ebbe a Szent Bibliaórába, és utat kellett nekik csinálni, és el kellett tolni székeket, és be kellett tenni közénk azt a 3 tolókocsis velünk, vagy hát velük egykorú fiatalt. És az egyiknek a hangja olyan nehezen érthető beszéde, hogy fordítani kellett. A másik egy értékes, értelmes, élénkszemű fiatal lány, de ilyen pici a teste, és a többi. Most akkor tessék, papolj neki, prédikálj neki, hogy az Isten mindent helyre tesz, és helyreállít. Mert van egy teljes, csodálatos helyreállítás. Hát persze, hogy van. Van megváltás. Van reménységünk, hogy egyszer valóban az Isten mindent helyreállít. De ez alatt a pár év alatt, pár évtized alatt sok-sok mindent hordozunk magunkban, ami nem változik meg. Akkor is, ha hiszem, én is hiszem, hogy Isten hatalmába lenne, hogy éppen az a tolókocsis is kiszálljon a tolókocsijából. De mégsem változik meg ez a helyzet. És az Úr volt, akiket meggyógyított, testileg voltak, akiket nem gyógyított meg. Testileg például. Vannak meghatározottságaink, valóban gyökereink. Én a mai napig foglalkozom a saját magam meghatározottságaival. De volt egy időszak 10-15 év, amikor különösen, főleg a megtérésem 19-es koromban juthattam hitre. A hitre jutásom utáni 10-15 évben, persze mást is csináltam, de ezzel is nagyon sokat foglalkoztam, hogy ki vagyok én valóban, honnan jövök, és mi mindent hordozok magamban, és mi mindent szúrok el és rontok el, mert valóban örököltem dolgokat. És akkor ezekkel mit kezdjek? Mit kezdjek? Drasztikus, rossz, gyerekkori keresztény tapasztalatokkal, amelyek megsértettek engem, megsérültem ezek miatt. Lehet ezekkel valamit kezdeni? Mit kezdjek azzal, hogy csak röviden utalok arra, hogy édesapám bibliaolvasó hívő ember volt, és hitre jutásom után mondta a szemembe azt, hogy te már elkárhoztál. neked a földön nincs lehetőséged tovább megtérni, mert megtapottad a Krisztus vérét, és nincs többé bűnökért való áldozat, ugye zsidókhoz írt levélből idézte ezeket, tehát mindenhez lehet igéket találni és idézni, és mit jelentett akkor mindezekkel szembenézni? Egy olyan embernek, aki addig lelki-szellemi inkubátorban, teljes függőségben és teljes kiszolgáltatottságban él, és az akkor addigi legnagyobb lelki-szellemi tekintély mondja ezt a szemében. Mit jelentenek ezek a dolgok? Egy tény, és itt a foszlányokból, mármint ami számomra foszlányként elérkezett hozzám, bennem is megfogalmazódott, hogy Isten elhozza azokat az állapotokat, helyzeteket, mint talán ez a hétvége is, hogy bizonyos dolgokat a vele való közösségben át lehet gondolni, meg lehet beszélni. Sokszor átéljük azt, hogy azt mondja, hogy akkor jöjj hozzám. Megfáradtál, belefáradtál, mondd el. Amire János utalt, hogy ha haragszunk Istenre, mondjuk el, a Zsoltárok egy része erről szól, hogy ami eljön egyszer csak annak a ajándéka és lehetősége, hogy hányjak egy nagyot. Vannak szent hányások, testvéreim. Vannak szent lavortartók például. És aztán van olyan, hogy hetekig és hónapokig, egy-két évig is folyik ez a bizonyos kitisztulás és megtisztulás. Isten elhozza egyes emberek életébe ezt az ajándékot, hogy akkor most már ne csak frusztrált legyél, ne csak sápadozzál, ne csak ájuldozzál, ne csak enervált legyél, hanem egy kis öklendezés után akkor jöjjön ki valami, jöjjenek ki dolgok. Évekkel ezelőtt voltam Németországban egy konferencián, 5-6 ezeren voltunk egy csarnokban, és ott egy tanítás arról a gyerekkori sérülésekről szólt az a tanítás éppen, és Isten olyan áldott, gyógyító időt adott akkor a több ezer embernek, hogy nagyon sokan látható módon is, kívülről is, belülről is Isten kezébe kerültek. Tehát az, amit nem is akarok rá gondolni, nem is akarom megfogalmazni, nem akarok vele szembenézni. Egyszer csak az ő közelségébe megtehetem. Nagyon, de önmagában semmi bajunk a pszichoanalízissel nincsen, de ha Isten nélkül végzem, szerintem veszélyes dolog. A mélységes mély emberi szívbe bele tekinteni és belenézni, de Isten megadja ezeket a megtisztulási lehetőségeket, amelyek valóban sokszor folyamat. És hosszabb folyamat. De aztán vannak olyan dolgok, amiket viselni kell. Viselni kell. Mit jelent ez, és hogyan van ez? Kolosszé levél, 3. fejezet, 12-től olvasom. Öltsétek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, a könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Eddig azt mondjuk, de szép, kis keresztény szöveg, jóság, alázat, szelídség, türelem. Így kell ennek lennie, meg erről szól ugye a Biblia. 13. vers. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak. Tehát nem csak arról van szó, hogy például egy házasságban az úr elé mennek, meg a keresztény pszichiáterre, meg családgondozó, meg Pálhegyi Feri bácsi, meg amit akarsz, és aztán megoldódik a kérdés. Nem oldódik meg mindig minden kérdés. Van, amit viselni kell. És ez is teljesen ellentétes a korszellemmel. Mert a korszellem azt mondja, hogy te vagy, és ami neked teher, azt vágd a földhöz. Ha az a szerelmed, akkor azt is. Bármit, lök le magadról, dobd le a keresztet, mert a kereszt nem neked való. Mert a kereszt fájdalommal jár, szomorúsággal, sérülésekkel, könnyekkel jár. Lehet ezt mondani, de soha nem fogod akkor megtudni, mi az az agapé. Isteni szerelem és szeretet. Mert Jézusban megtestesült ez az isteni szeretet, és ezért nagyon szenvedett. És lehet vitatkozni különböző szempontok alapján a Passió filmről, ha másra nem, persze emberi mű, de lehet egy emberi mű ihletet is. Ha másra nem jó, legalább arra, hogy milliók szembesülnek azzal, hogy ez nem csak egy ilyen tejszínhabos valami. történet, hogy valamit, egy kis passió játék, ráadásul játéknak is, passió játék. Nem, ez rettenetes véres valóság, ha valaki szeret. Mert ha valaki szeret, az szenved. Mert hordozza a másikat, és a másikat nem tudja mindig megváltoztatni. Tehát a keresztény, egyik alapvető keresztény üzenet, hogy minket hordoz az Isten. Hordoz a vállán a jó pásztor, mert megfáradtam, mert elfáradtam, mert hülye vagyok például, fafejű, és nem nőtt be a fejem lágya. Igen, Uram, így van, ez van. És ezért okozom magamnak és a másiknak is a gondokat, fájdalmakat, sérüléseket. És az persze nagyon jó, hogy kézbe veszel. Az nagyon jó, hogy gyógyulhatok. Az nagyon jó, hogy fejlődhetek. De nagyon jó, hogy te még mindig azt mondod, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok a küzdelmektől, a harcoktól, akik nem láttok mindig, minden helyzetben megoldásokat, mert vannak és lesznek ilyen helyzetek az életünkben bőséggel. Tehát nagyon különös dolog ez az emlékezés kérdés. Most akkor emlékezzünk, vagy nem emlékezzünk? Reggel mondta Jókai a rádióban, hogy megbocsátunk, mi keresztények, de nem felejtünk. Tényleg így van? Hogy van ez? Jól esne ez nekünk, hogy az Isten azt mondja, hogy megbocsátottam neked, de azért nem felejtek. Azért számon tartom, hogy te milyen tudtál lenni ekkor meg akkor. Hogy van ez? Emlékezzen-e Isten például a mi dolgainkra, vagy nem? Emlékezzen-e Isten népe mindenre, ami Egyiptomban volt, vagy nem? A zsidóságnak egyik érdekessége, különlegessége, hogy a mai napig is úgy élik meg az Egyiptomból való szabadulás, mintha ott lettél volna. Tehát így emlékezünk, mintha én magam szabadultam volna meg a rabságból. És akkor az Isten mit mond? Most emlékeztet minket bűneinkre, vagy nem emlékeztet minket a bűneinkre? Meg lehet ezektől szabadulni, vagy nem lehet megszabadulni? Különböző helyzetek és emberek vannak és szituációk. A keresztény ember nehezen viseli el azt, hogy, vagy hát nem minden keresztény, de sok keresztény nehezen viseli el, ha nem kap mindig egyértelmű, előre megfogalmazott választ és válaszokat. Van, amikor azt mondja az Isten, hogy ne kövessétek apáitokat. Nem tudom, hol van megírva, ha valakit ez érdekel, otthon megnézem, mert múltkor megtaláltam ezt az igét. Ne kövessétek mindenben apáitokat, akik engedetlenek voltak felém. Tehát nem kell mindent elfogadnunk a múltból. Van, amivel szembe kell nézni, és ki kell mondani, hogy lehet, hogy édesapám hívő ember volt, Isten által megszólított ember volt, de közben piált, de közben agresszív volt, de közben elszállt az agya. És ez bűn. És ezt nem kellett volna, hogy megtegye. Mert a bűn az rossz. A bűn mindig attól bűn, hogy rossz, hogy fájdalmat okoz nekem, a másiknak és Istennek. A bűn önmagában, hogy hallottuk, rossz. És az Isten nem szereti a bűnt. Elutasítja a bűnt, mert a bűn az fájdalmat okoz. Az más kérdés, hogy utólag a megváltás szemszögéből nézve az Isten szeretőknek minden javukra van, meg lesz. És lehet, hogy a földi életünkben soha nem fogjuk tudni pontosan kibogarászni, hogy mi miért volt pontosan, és nem is kell mindig feltétlenül erre figyelni, hanem arra figyelni, hogy a múltammal, jelenemmel, jövőmmel lehessek az élő Isten tudásában, tudatában, szívében, akaratában és tervében. Tehát van, amire valóban azt mondja Isten, hogy emlékezzél, gondolj rá, nézz szembe vele, mondd ki, sírd ki, ömöljön ki belőled, bármilyen undorító, rossz, vagy fájdalmas, vagy nyomasztó. Ha itt nem történt meg, lehet, hogy valóban, tudatosabban, főleg komolyabb kérdésekben, súlyos kérdésekben keres Isten től megszentelt akár pszichológus, pszichiátert, lelki gondozót. És vagy menjél közben olyanhoz is, aki erősebb a lelki gondozásban, mint mondjuk az a pszichológus. De van ezeknek a kérdéseknek bizony szakmai oldala is. És van, mikor egy jó szándékú, komoly pszichiáter, bocsánat, újra mondom, meghányat, és aztán kiürülsz, és nem marad semmi benned, és az sem egy jó állapot. Aztán el kell, hogy menjél az Úrhoz, esetleg a szolgái által, hogy ő meg töltsön be téged újra valamivel, élettel, programmal, látással, szolgálattal. A 96. Zsoltár elejéből olvasom az igét. Énekeljetek új éneket az Úrnak. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap. Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek. Tehát az Isten örökkévaló Isten, egyetemes Isten, nem változik. Ezt sokszor olvassuk az igében is. Ő nem változik. Jézus Krisztus, tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. De újat cselekszik. Ő nem változik, de újat cselekszik. Újat cselekedett az én lilafoltos barátommal. Kezébe vette őt. Újat cselekedett az én akkor igencsak bizonyos szempontból, főleg a hit szempontjával, nagyon megsérült lelkemmel és életemmel. És mondhatta szembe a saját édesapám szegény a maga meggyőződését. És alig ismertem azóta is olyan embert, aki annyira egyébként odaszánta volna az ügynek az életét. Éjjel-nappal dolgozott, szolgált, működött, több száz ember vállalt felelősséget, és a többi. Tehát nagyon sok jót el kéne róla mondani, de ebben az ügyben hibát követett el, biztos vagyok benne. Bűnt követett el. De mondhatott bármit, de mivel az élő Úr szólított meg, és kezébe vett engem, életté vált az a kijelentés, hogyha apám és anyám el is hagy, de az Úr magához vesz engem. Már szegényként ki is tagadott hosszú időre, nem csak a mennyországból, a földi otthonból is. De ezt ne panaszdélőtnek vegyétek, hanem tanúságtétel, hogy az Isten pokoli helyzetekbe lép be, és léphet be. A pokol az a teljes hiánya bizonyos ügyeknek, dolgoknak, különösen az Istennek. És ő belép a pokolba. Az evangélium központi motivuma szintén ez, hogy eljön és alászáll ezekbe a pokoli helyzetekbe, és sok-sok ügyet, esetet mondhatnék a magam életéből, még a személyes, tehát a lelki gondozói, hogy ilyen nagy szót mondjak, életemből, hogy hihetetlen helyzetekbe lép be az Isten. Spiritista, alkoholista, lelkileg megterhelt lelkész család például. Hát hogy, ha van helyzet, ahol egy életre, mint egy meg lehet sérülni, akkor mondjuk ez. És az Úr kezébe veszi őket. És elkezdődik egy terápia, tehát diagnózis, terápia. De az a, én nekem ez a tapasztalatom, lehet, hogy mások, másképp élik meg, hogy ez a bizonyos diagnózis annak ellenére, hogy kaphat az ember egy első erőteljes isteni érintést és gyógyítást és helyreállítást, de maga a diagnózis azért még folytatódik. Miért? Mert nem tudok a megtérésemkor mindent elhordozni és elviselni. Mert ahhoz a bárány kell, az isteni bárány, aki magára veszi a mi bűneinket és hordozza azokat. Miért? Mert nem bírom el. És ha tudnánk a keresztények is, hogy mi mindent követnek el egymással szembe, lehet, hogy nem bírnák elviselni. És ezért nem mond el mindig mindent az Isten. Aztán elmondja. Aztán egyszer csak eljön az ideje annak. Ki mondja, ki jelenti magát. De mindenképpen úgy, hogy itt vagyok. És akkor hordozzuk együtt. Gyógyuljunk együtt. Mi az, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket? Mit jelent? Mikor lehet új éneket énekelni? Amikor az Úr újat cselekszik. És aztán egyszer csak azt mondja, hogy de ne a múltat emlegessétek. Ne állandóan a depressziós nagyanyátokat, meg a spiritista nagymamát és egyebeket. És elég ebből. Elég ebből. Tessék helyre tenni, tessék szembenézni vele, tessék kimondani. Igen, rendben van. De aztán ne ebben cuppogjatok egy életen keresztül, hogy az én hitoktatom, meg az apám, meg az anyám, és nagymamám, és minden. Ja, és micsoda meghatározottságú. És ebből nem tudok kijönni. Soha nem tudok kijönni. Vannak dolgok valóban, mint az a lilafolt, kísérnek minket. Van olyan, amikor a időjárás változáskor nyilal, az a valamikor is ebb. Amikor hasonló terhelés ér az életbe, akkor feljajdulok. Igen, na hát ez volt akkor. Ilyen értelemben kapcsolatunk van a múlttal. De keresztény ember, aki azt mondja, hogy hiszem a halottak feltámadását, és hiszem azt, hogy Jézus Krisztus azért jött a földre, hogy nem biztos, hogy a szklerózis multiplexemből meggyógyítson, de hogy a bűnből, halálból, ördög hatalmából megszabadítson, azt hiszem és tudom. Bűnből, halálból, ördög hatalmából. Aki Krisztus által kapott egy ilyen megszabadított életet, az tudja, hogy erről van szó. És hogy ez igaz. És hogy ez valóság. És hogy ez a szabadítás folyik, történik. És hogy a feltámadás ünnepe ennyit jelent, hogy van élet, van feltámadás, mert az Isten úgy döntött, hogy újat cselekszik. És ne a múlton töprengetek. És ne öljön meg benneteket, ne borítson be benneteket a múlt, mint ahogy az elhagyott házakat, épületeket a növényzet beszokta nőni, és akkor betemeti az egészet. És bezárul az ember a saját múltjába. Tehát a kettő együtt igaz. Van múltunk, vannak meghatározottságaink, nagyon komolyan kell venni. Bizonyos dolgokat fel kell dolgozni. Aztán vannak olyan dolgok, amiket viselni és hordozni kell. Meddig? Talán egy földi életen keresztül. Ez az egyik összefüggés. A másik összefüggés, hogy az Úr kezébe veheti mindezeket a dolgokat és ügyeket. Nagyon kedvessé vált számomra ez az ige. A 87. Zsoltárból, hogy minden forrásom belőled fakad. Minden forrásom belőled fakad. Tehát bármi is van, bárhogyan is van, valóban az Isten nagyobb a mi szívünknél. Bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél. Mert ő a kezdet, és ő a jövő. Nem egyszerűen vég, hogy lezárul a dolog, hanem persze a földi életünk vége is lehet ő, de minden forrásom belőle fakad, és belőle fakadhat. Tehát mindenestül valóban betehetem az ő kezébe, szívébe a múltamat, jelenemet és a jövőmet. És ha ezt nem teszi meg az ember, akkor teljesen jogos, hogy frusztrált, és nem lát kiutat, nem lát megoldást. Előttem van most két ember, nagy testvérek, ugyanaz a család, ugyanaz a neveltetés, persze különbözőek is, de és mindkettő depressziós. És az egyik az Úr felé nyitott, és dolgozik benne az Isten, a másik most bezárkózik. Nem ítélkezésből mondom, ez most így van. És látható módon jönnek a mennyei energiák a depressziós testvérünk életébe. És folyik a gyógyítás, a gyógyulás közben folyamatosan. És mi ennek az egyik látható jel, hogy egyre többet szolgál, egyre többet mások felé néz és lép, és közben gyógyul, ugye másokat felüdít, maga is felüdül. A másik zárkózik, zárkózik, és a végén, ha nem történik valami vele, olyan lesz, mint egy vasgolyó. De a Bibliában azt is olvassuk, hogy az Isten még a kövekből is, tehát a hideg, keményé vált kövekből is támaszthat magának fiakat. Az, ami vágyunk, hogy bármi is van bennünk, az Isten cselekedjen. Mert ha ő cselekszik, akár a szavával, akár azzal, hogy csendben, szépen, akár az úrvacsora közben is dolgozik, munkálkodik a szívben, és helyreállít, gyógyít. És azt mondja, hogy néz rám. Lehet apára nézni, lehet köldökre nézni, sok mindenre, de néz rám, a te hited elkezdőjére és megtartójára és teljességre vívőjére. Néz rám, mert lehetséges, hogy ha nem ezt teszed, belesüllyedsz a tóba, a viharos tengerbe, hogy Péter. Nézvén Jézusra, hitünk elkezdőjére és teljességre vívőjére. Mostan jön egy ének, ugye? Az úrvacsora előtt énekeljünk. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim. Egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed. Erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól. Körülveszel a szabadulás örömével. Bölcsé teszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az öszvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újjongjatok ti igazak, vígadjatok mind ti igaz szívűek. Drágórunk, újjonganánk, örülnénk mi, de nem igaz és nem tiszta mi szívünk, ezért elfogadjuk a te hívásodat, mert te hívtál minket a te asztalodhoz. A bűnösök, a megtörtek, a megfáradtak és a szabadulás a szorulók asztalához. Köszönjük, Urunk, hogy minden bűnünket, hűtlenségünket, fájdalmunkat, elesettségünket, sérülésünket, disznóságainkat, szennyes dolgainkat felvitted a keresztre a te testedben, és van megváltás, és van szabadulás. Köszönjük, drága, ártatlan bárány, hogy te a mi bűneinktől lettél átok alatt, és iszonyatosan szenvedtél emiatt, és felvállaltad a mi ügyünket és sorsunkat, és ma délelőtt is megvallhatjuk céltévesztett ügyeinket, dolgainkat, ha kell egész életünket, és elfogadhatjuk, Urunk, a te szeretetedet, bűnbocsátó irgalmadat. Köszönjük, hogy te megváltunk vagy, és szabadítunk, és köszönjük véredet, amely lemoshatja mi bűneinket, és köszönjük a te testedet, amelyet odaadtál, amelynél széttártad a karjaidat, oda tetted a lábadat, hogy üssék át a szegekkel. Erre nem akarunk nézni, elfordítjuk sokszor arcunkat, mert nem akarunk ezzel foglalkozni, mert túlságosan is szörnyű és iszonyú, de szörnyű a pokol is. És te azért jöttél, kiszabadíts, kihív minket a pokolból, a sötétségből, a sírból, a bezártságból. Urunk, dicsőítünk és magasztalunk téged szerelmedért, szeretetedért, és köszönjük, Urunk, hogy te hirdeted mai számunkra a bűnbocsánatot, a szabadulást és az újjászületés ajándékát. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek, megtöretik. Amely ti értetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Kérem a segítségeket. Sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz, nem emberi volt külseje, emberhez nem volt méltó alakja, de bámulatba ejt majd sok népet, királyok is befogják előtte szájukat. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele, pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebeiben, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínoszták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el. De kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. Drága Úrunk, köszönjük, hogy Te mindent megtettél üdvösségünkért. Köszönjük testedet és véredet, egész életedet, isteni szeretetedet. Köszönjük, hogy ez a szeretet minket megtérésre tud indítani, és megtérésben tud tartani. Köszönjük ezt az egész hétvégét, mindazt, amit itt bárki is kapott tőled, valami jót, valami mennyeit. Urunk, arra kérünk, hogy Te teljessé munkádat bennünk, ne hagyj minket elbújni, ne engedd, hogy visszaszaladjunk kis barlangjainkba, és elzárkózzunk előled és testvéreink elől. Állíts helyre minket, kérünk, gyógyíts meg teljesen életünket. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, ha folyókon, azok nem sodornak el, ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg, mert én az Úr vagyok, a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Mivel drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek, embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom északnak, add ide, és délnek, ne tartsd fogva. Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld végéről, mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Köszönjük az áldást, és hadd mondjuk el együtt a tőled tanult legszentebb imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Maradt ez a gyülekezeti meghatározottság. Azt beszéltük Judittal, hogy áttesszük ennek a megbeszélését a következő konferenciára. Mégis úgy gondolom, hogy kicsit teljesebb legyen a kép. Emiatt egy bizonyságtételt fogtok hallani tőlem. Miután vagyunk egy páran olyanok, akiket már lassan egy évtizede ismerek, úgy nagyjából kialakult rólam már egy képetek. Mégis van egy, múltkoriban beszéltünk, hogy kiről milyen szlogeneket szoktak mondani. Én nem régen hallottam rólam egy mondást, és valahol erről szeretnék beszélni. Ez pedig úgy hangzik, hogy Hédi az más. 94-től kezdve jártam a Miskolci Egyetemi Bibliakörbe, és ezzel együtt a Miskolci Baptista ifjúságban, ahol a nézetek lényegében megegyeznek a Megdasznak a nézeteivel. Kialakult bennem, bár már akkor túl voltam a megtérésen, és akkor volt inkább egy visszafordulás Isten felé, és kialakultak a gyökereim. Gyülekezeti gyökereim kialakultak ott a baptista gyülekezetben, és kialakultak azok a gyökerek, amiket tényleg a Megdasz segített, hogy megnövekedjenek. Olyan dolgokról fogok most beszélni, ami elég sok embert érint, és lehet, hogy valakit fel fog kavarni, és nagyon szeretném, hogyha ez egy úgy vennétek, hogy a háttér mégis ez volt. Ezek játszottak le bennem, és lesznek olyan körülmények, amik lehet, hogy embereket bántani fognak, és szeretném, hogyha nem kérdeznétek utána vissza, hogy miről is volt szó. 95-től kezdve egyre intenzívebben részt vettem ezekben a dolgokban, és eljött 98, az utolsó év, és május vége fele úgy kezdtem látni, hogy nincs Miskolcon tovább a helyem. Isten ezt meg is erősítette igéken keresztül, megyünk haza. Hát a haza az a szülőkkel való további együttélés jelentette, és kaptam egy munkaajánlatot, amit utána láttam is, hogy ez az Úrtól van. Kétszer hallottam azt emberektől, hogy ne menj oda. Az egyik az a munkahelyem volt, mert a mostani főnökömnek olyan híre van, hogy informatikai berkekben, hogy azt mondták, hogy a testvérek, hogy inkább oda nem menj. Utána, amikor elmondtam, hogy ezt úgy látom, hogy Isten akarata, egy héttel később akkor már megnyugodott ez az ember is. A másik dolog, amire azt mondták, hogy ne menj, az a gyülekezet volt. Vágytam egy olyan gyülekezetre, és ez a kívánságom be is teljesült, hogy egy nagyon szolgáló gyülekezetbe. Egy olyan gyülekezetbe kerüljek, ahol egység van, ahol fiatalok vannak, ahol küzdenek az Úrért, ahol azért már néhány embert ismertem is. És a Megdeszből úgy ismerhettetek meg, hogy egy eléggé közvetlen ember vagyok. Egyébként éppen most néztem, hogy ezt az előző fóliát is én írtam, tehát ének csoportokban mindig benne voltam. És nekem egyébként is a zene egy nagyon meghatározó dolog az életemben. És amikor eljutottam ebbe a gyülekezetbe, akkor azt vettem észre, hogy nagyon próbálnak hiteles életet élni ezek az emberek, és nagyon sok mindent hitből valósítanak meg. Olyan dolgokat is, amiket mi lazán, racionálisan fogunk föl. Egy példát elmondok nektek, hogy a párválasztás az sokkal egyszerűbben zajlik, mint itt. Elkezd imádkozni a fiú, imádkozik, úrtól kap vezetést, megkéri a lányt, fél éven belül összeházasodnak, másfél éven belül megszületik az első gyermek, és utána a többi. De egyetlen dolog volt, vagy volt több olyan dolog, ami gyorsan azt az elképzelésemet magamról, hogy könnyen beilleszkedek, ezt nagyon letörtem. Az volt, hogy megláttam azt, hogy más. Más az öltözködésük. Más a látásuk dolgokról. És más az értékrendjük. És azok az értékek, amiket én értékeknek tartottam, mondjuk ezt az éneket, azt mondták rá, hogy érzelmi. És hát ekkor jött az, hogy ez 98. szeptemberében volt, hogy egyre több ilyen dolgot láttam meg, illetve el is mondták nekem, hogy mi másképp látjuk. És tudtam azt, hogy Isten ad a helyzetet abban a gyülekezetben, és elkezdtem befele fordulni. Átértékelni mindent. És az volt a... Hogyha fel akartam igazából töltödni, akkor eljöttem egy Megdesz konferenciára, vagy visszamentem Miskolcra a barátaimhoz, és a miskolciak mindig mondták azt, hogy egyre csöndesebb vagy, te nem vagy az, aki voltál. Ennek a befelé fordulásnak volt néhány gyümölcse egyébként azért, hogy, tehát, hogy átértékeltem egy nagy csomó mindent. Például elkezdtem énekeket írni, és éppen egy alkalommal, amikor saját éneket játszottam az egyik Megdesz konferencián, oda jött hozzám Baló Judit, ő lesz az egyetlen, akit meg fog most említeni névről, és azt mondta rá, hogy elmehetné egy Kármelita rendbe. Kármelita rend. Gondolom tudjátok, az nem a beszédről híres az a rend. És emellett azért folyamatosan szerettem volna beilleszkedni. Ők be akartak fogadni engem, de én nem voltam kész arra. És volt egy nagyon nagy félelmem, és ezt az utóbbi hetekben fogalmazódott meg bennem, hogy ez félelem volt. És most ismét vissza a párválasztáshoz. Mi van akkor, hogyha egy olyan társat kapok, hogy aki azt mondja a Megdeszre, hogy oké, innentől kezdve nem. És akkor kialakult bennem, hogy uram, ez csak úgy lehet elviselni, hogyha Megdeszes lesz a társam. De ne ijedjetek meg egyébként, nem. Igen, hallottam. És egyre inkább foglalkoztatott ez az egész dolog, ez a másság. Azt tudtam, hogy szenvedek. Volt egy nagy csomó frusztráció bennem, és voltak ennek ilyen negatív kisugárzása is sokkal keményebb volt, mint emberek felé. Tehát két életem volt. Volt a Megdeszben egy életem, meg a régi barátaim között egy életem, meg volt a gyülekezetben egy életem. Amit még akkor nem tudtam, még azt sem kimondani rá, hogy gyülekezetembe. Örültem neki, hogy túlélem megint ezt a helyzetet. 2001. szeptemberében az egyik család, aki nem tartozik a gyülekezetünkhöz, de a házi közösségeinkbe szoktak járni, éppen a fél tartott egy áhítatot egy ilyen péntek este alkalmon, és a másságról beszélt. Azt kell tudni erről a családról, hogy úgy gondolkoznak, mint én, és vagy mint mi. És azt mondták rá, hogy és akkor nagyon rám nehezítette az óraterhet. Előtte, egy-két héttel azelőtt elkezdtek kérdések foglalkoztatni ezekből tehát a mássággal kapcsolatban utána ebből lett körülbelül vagy 60 kérdés. És akkor mondta utána egyébként ez az emberke, hogy mindenkinek szántam ezt az Isten tiszteletet, csak neked nem. Adott még egy könyvet, ezt szeretném megmutatni, és nagyon örülök, hogy ismét kiadták. A Gyökösi Bandi bácsi a szeretetről. De utána eltelt egy hét körülbelül, és következett a következő szenior konferencia, és megkerestem egy embert, aki ugyanazokat, tehát aki ismerte mind a két helyzetet, ismerte a Megdeszt is, és ismerte azt a környéket, vagy azt a környezetet, amiben én élek, és egy ilyen 3 órás lelki gondozói beszélgetés után föl tudtam állni. Meg a Bandi bácsi a szeretetről. Ez a kettő volt az, ami, vagy ez a 3 dolog, meg a kérdések, ami utána meggyógyított. És akkor, amikor megvolt ez a beszélgetés, akkor jutottam el arra, hogy most már be tudom őket fogadni. És onnantól kezdve ők is be tudtak engem fogadni. A fal ledőlt. És amit azóta is megélek, hogy az a szabadság, amit én a Megdeszben megélek, azt meg lehet élni bárhol. Akármilyen gyülekezeti meghatározottságok vannak, akármilyen sztereotípiák vannak, vagy esetleg úgy érezzük, hogy vannak olyan dolgok, amik így gúzsba kötnének egy-egy dologgal kapcsolatban, akkor is lehet szabadon élni, nem kell embereknek megfelelni, lehetek az, aki vagyok. És most már tehát az, amikor meg akartam felelni ennek a társaságnak, vagy ezeknek a dolgoknak, amiket én azokban a másságokban láttam, akkor mindig azt éreztem, hogy kitépem a gyökereket. És egy elég egészségtelen kapcsolat alakult ki egyébként bennem. Elég egészségtelen volt ez a dolog, ami fűzött Miskolchoz. Tehát teljesen utópikusan láttam ezt az egészet. Azóta is szeretem egyébként Miskolcot. De valahol ez is helyre rendeződött. És ez volt 2001. szeptemberében, 3 év után, és 2002. augusztusában azt mondta az Úr kettőnknek, hogy imádkozzatok. Imádkozzatok azért, hogy legyenek, akik esetleg ugyanígy nem tudnak beilleszkedni valahova, vagy ugyanígy szenvednek, vagy látnak valamit, azokért lehet imádkozni. Legyenek megújulások, legyen szabadság. Ezt egyébként néha rendesen elhanyagoljuk, ezt az imádságot. De így egyre több szolgálatot vállaltam föl a gyülekezetben. Visszakaptam az énekvezetésnek a szolgálatát, illetve helyettes énekvezető vagyok gyülekezetben. És egyre inkább otthonomnak érzem ezt az egész környezetet. És most már el tudom mondani, hogy szeretem ezt a gyülekezetet, és a családomként tekintem. Ezt, mit tudom én, 4-5 évvel ezelőtt azt nem, el sem tudtam volna képzelni, hogy ezt meg lehet csinálni.
hogy megköszönjem nektek, hogy itt ilyen csetlő-botló kezekkel is lehet zenélni. Szóval aki nem profi zenész, csak ilyen hobbi zenész, mint én, és nagyon szeret együtt muzsikálni, az bátorítom, hogy jöjjön ki, mert azért nem mentetek ki a teremből, szóval úgy látszik, hogy azért a csetlés botlás ellenére is meg lehet hallgatni, és nagyon jó nektek zenén, úgyhogy köszönöm, hogy itt lehetek. Nem tudtunk előre próbálni, ezért vannak a botlások, de nagyon jó itt lenni, úgyhogy köszönjük az alkalmat, és aki tud zenélni, az jöjjön még, hogyha csetlik is, botlik is néha.
Azon, hogy én stúccal érkeztem, biztos rájöttetek, hogy ez már tulajdonképpen a záró akkordja az egész eseményeknek. Úgyhogy, de gondoltam, hogy ilyen morzsa szedegetés lévén mondok valamit, ami már sokakkal megosztottam, de nekem tényleg ez nagy hálaadásra való, hogy többek kérdeztek, hogy hogy vagyok, meg minden. És azt kell tudni, hogy ez a két hét, az utolsó két hét az egyetemen, és az történt, hogy csütörtökön 10 órát dolgoztam, és közben rohangáltam több tonna könyvvel a kezemben, és péntek hajnalban pontosan 3:30-kor úgy begörcsöltem, hogy el kellett mennünk a nőgyógyászatra. És akkor nagyon megijedtünk, hogy mi lesz. Ráadásul az orvos is azt mondta, hogy hát több dolog van, vagy gyorsan most mindent kivizsgál, vagy pedig befektet a kórházba. És akkor én hirtelen arra gondoltam, hogy de hát most senior konferencia van, nyilván ez teljesen képtelenség, hogy én most ettől kezdve a kórházba feküdjek. És aztán hála Istennek végül is, tehát tényleg nem akart elmúlni ez a fájdalom. És akkor az orvos azt mondta, hogy jó, menjek haza, ha nem múlik a fájdalom, akkor menjek vissza, de ha elmúlik, akkor hát esetleg menjek el. De nem múlt el a fájdalom, de azért elindultunk. És akkor még az autóban is elég rosszul voltam. De aztán hála az Úrnak valami történt, mert most már nem érzem magam olyan rosszul. Mindenesetre ez nekem egy nagy hálaadásra való, hogy végül is tényleg nem történt. Úgy tűnik, hogy semmi komoly baj. Tehát, hogy nem csak, hogy hát túléltük ezt mind a ketten valószínűleg, a picurka a polcakomban meg én is, hanem hogy remélem, hogy hosszabb távú gondok sem lesznek. Tehát már maga ez is nagy csoda volt. Úgyhogy én ezért szeretnék hálát adni, és gondolom veletek együtt egy csomó mindenre rádöbbentem a hétvégén, de mivel egy órakor van az ebéd, és hogy ne késünk le, meg gondolom sokan még talán nem pakoltatok be, ezért néhány záró szót szeretnék mondani. Ilyenkor mindig meg szoktuk köszönni mindenkinek azt, hogy segített, és most is ezt szeretném tenni. És ebben megint van egy ilyen kis őszintesség, ne rohanjatok ki, mert ez jóval vissza lehet jönni, kedves Hédi meg Berni. Tehát a helyzet az, hogy valóban mindig mondom, hogy ez a konferencia nem jött volna létre bizonyos emberek nélkül, és ebben az egészben az oroszlán részt, ezt általában Hédi és Berni szokták elvállalni. És én nagyon csodálom mind a kettőjüknek a kitartását. Néha veszekedni kell, vagy velünk, vagy a szállásadókkal, vagy ezzel-azzal. Nagyon sokszor kell rögtönözni, és a szent spontaneitást ezt nagyon sokszor kell alkalmazni. Úgyhogy, és ez egy teljesen személyes megjegyzés, hogy 98 óta csináljuk Hédivel, és aztán nem sokkal később kapcsolatot be Berni, és most már Vera is, és kár, hogy ő már nincs itt. És nagyon személyesen, én nem tudom, tehát annyira megszerettem őket, hogy egyszerűen nem találkozunk olyan gyakran, de olyan, mintha így részeim lennének, tehát hogy nagyon jó fejek, és borzasztó sok alázattal csinálják ezt, amit csinálnak, és ugyanúgy meg szeretném köszönni a Dicsi Csopisoknak is, akik újra és újra csinálják, amit csinálnak, úgyhogy sok szeretettel, hogy megédesítsem az életeteket, ezt majd legyetek szívesek, osszátok szét egymás között. És még ugyanegy köszönet illeti azokat, akik ugye mindig elvállalják az előadásokat, ezek között a legnagyobb házi szerzőnknek Szeverény János tartom, aki nem csak, hogy eljön állandóan, hogyha hívjuk, hanem az a helyzet, hogy ő beugró most tulajdonképpen. Tehát úgy történt, hogy nagyon röviddel a konferencia előtt egyszer csak kiderült, hogy nincsen, aki az Isten tiszteletet megtartsa, és szó nélkül beleegyezett abba, hogy eljön. És nagyon jól tette szerintem. Úgyhogy nyilván neki ez nagyon hasznos volt. És ezért. Úgyhogy én nagyon-nagyon köszönöm neki ezt, hogy ilyen remek módon szeret minket, ezek szerint remélem. És hogy ilyen jó kis közösségi élményeket tud nekünk okozni. Úgyhogy, és majd megkérem, hogy természetesen ezt továbbra is tegye meg. Nekünk tulajdonképpen az Úristennek egy ritka áldása, hogy ő most már missziós lelkész, így még a gyülekezetével sem kell egyeztetnie. Úgyhogy szerintem ez direkt a Megdesznek az Úr lekacsintott, és ez direkt így találta ki az egészet. Úgyhogy én nagyon-nagyon örülök ennek legalábbis. Ezen kívül nagyon köszönöm Dórának, akit újra és újra sikerül rászednem, hogy eljöjjön. Úgyhogy Dóra is ilyen rászedhető fajta, hál' Istennek. Úgyhogy ezért Dóra mindjárt azt mondja, hogy azért ne akarjátok mindenre rászedni, de azért ennek nagyon örülök, és tényleg nagyon hálás vagyok neki. Jánosnak is szeretném megköszönni, persze, hogy ő is rászedhető, de ő most éppen Borcsival alszik édesdeden a szobában, mert Borcsi nagyon elámosodott, úgyhogy neki is megköszönném, és valamennyi jutoknak a kérdéseket is, meg mindazt, hogy együtt lehettünk. Úgyhogy mindenkinek köszönöm. Még két fontos információ. Szeptember 10-11-12 a következő, vagyis őszi szenior konferencia. Tessék? Még nem foglalták le Hédiék, de reménység szerint tehát ez lesz az időpont. Mondtam, az önismeretről lesz szó. Ez a Pintér Zsuzsi esküvőjének is az időpontja, úgyhogy reméljük, hogy mégis Tahiban lesz a szállás, és akkor be tudunk menni, és mi leszünk a násznép. Úgyhogy többek között, úgyhogy az önismeretre is készülhetek, de ilyen fontos eseményekre is természetesen. Nagyon szép nyarat kívánok mindannyiótoknak, most pedig jó étvágyat, és Isten áldjon meg benneteket.
Két dolgot szeretnék röviden mondani. Oda letettem egy színes képes magazint, azt el lehet vinni gratis, nyugodtan. A másik, hogy említette Judit, hogy missziószolgálatban vagyok, keresek munkatársat, egy munkatársat, tehát ezt imádságban kéne minden érintetnek hordoznia, tehát olyan valaki, aki nyilvánvalóan némi köze van a kereszténységhez, tehát missziós elkötelezettség van benne, angol tudás kellene, társalgási szinten, számítógép kezelés, a többi az már lényegtelen.
Köszönjük szépen, akkor János, megragadom az alkalmat, és tessék, ugye, hogy